A narcizmus önmagában nem egy negatív része a személyiségnek. Sőt, az egészséges önbecsülésedet, az önértékelésedet, a magadban való magabiztosságodat, hitedet is megalapozza. A populációnak körülbelül az 1%-át érinti. Attól, hogy narcisztikus vonásokkal rendelkezik valaki, az nem azt jelenti, hogy személyiségzavaros is.
Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
7 tipp, ha a párod narcisztikus, 5 jel, hogy narcisztikus szülők gyermeke vagy, 3 bizonyíték arra, hogy narcisztikussal élsz együtt. Ha az interneten rákeresünk a narcisztikus szóra, akkor se szeri, se száma a cikkeknek, tanácsoknak, diagnózisoknak, percek alatt választ kapunk a minket foglalkoztató kérdésekre. Rengetegen foglalkoznak a témával, és a közbeszédben is egyre többet használjuk a kifejezést narcisztikus. Vajon valóban hiteles infókat ad a világháló? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a környezetünkben narcisztikus személy él, és mit tehetünk érte, illetve magunkért? Erről beszélgetünk ebben az adásban. Vendégem Üveges Anna, pszichológus, integrál pszichológus jelölt, a Mindset pszichológia munkatársa, ultrarövid terápiás konzulens, a szomatodráma hatásosságának kutatója. Erről jelent meg mostanában könyve. Köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel üdvözlöm ismét a stúdióban Annát. Szia, Anna! Köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, Judit! Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
És hát nem véletlenül köszöntelek ilyen baráti szeretettel, mert hogy beszélgettünk már, a személyiségzavarokról készült általános beszélgetést is veled vettem fel, és ott használtál egy nagyon érdekes példát, hogy sokszor azt érezzük, hogy csak a közérbe megyünk le, és már is 3 narcisztikus ember szembe jön. Ezek szerint hajlamosak vagyunk rásütni nagyon korán ezt az emberekre, de valószínűleg azért, mert valahogy a világ is úgy változik, hogy folyamatosan jönnek szembe velünk a világhálón például az ezzel a témával kapcsolatos írások, vélemények.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, főleg, hogyha arról beszélünk, hogy manapság egy énes kultúrában, egy olyan társadalomban, ahol szeretünk kategóriákban, rendszerben gondolkodni, a nyugati kultúra, ahol ez a fajta balagyfélteke dominancia az előrébb lévő, ott nehéz eligazodni azok között, a kategóriák között, amiknek egyébként van egy ilyen klinikai, diagnosztikus vonatkozása, és közben pedig van egy ilyen köznapibb, a laikus számára is érthető kategóriába sorolása. És azért említem ennyiszer ezt a kategória szót, mert valójában a klinikai pszichológiában is a különböző személyiségzavarokat is klaszterekbe sorolják, tehát jogosan hivatkozik valaki arra, hogy de én ebben a cikkben ezt olvastam, abban a tanulmányban azt mondták, én erről már igazából mindent is tudok, miközben azt elfelejtjük, hogy ezzel együtt gyarlósággal élő emberi lények vagyunk, és mindannyiunknak a története másképpen vetül rá a környezetre. Ebben van egy olyan szempont, amit én fontosnak érzek, hogy amíg a saját általunk negatívnak vélt tulajdonságainkat is könnyen címkézzük, pontosan ez az intolerancia van a velünk együtt élők felé, a kapcsolatainkban, társadalmakra ráhúzható különböző sztereotípiák, úgyhogy úgy is lehet erre tekinteni, hogy ez egy ilyen, mint ahogyan ezt Keith Campbell, aki a narcizmus kutatásában egy nagyon-nagyon magas színvonal alatt ütött meg, és már ez a narcissism epidemic lett a talán legújabb könyvének a címe, ott ezt mondja, hogy ez már egy nem csak egy csoportos, hanem már egy egyéni szinten megjelenő ilyen pandémia mindannyiunkat.
Ez a megbélyegzés gyakorlatilag?
Gyakorlatilag ez. És ugye van is egy nagyon érdekes összefüggés a között, hogy ez a materialista fogyasztói kultúra hogyan viszonyul az énességhez, az egocentrikus életmódhoz és személyiséghez, mert ugye minél inkább fontos az anyag, Tehát az határoz meg, hogy mit van, tudom, milyen értékes az autód, a telefonod, a munkád, hogyan teljesítesz, annál inkább fókuszba kerül a te egód, hiszen az egód, hogyha azt nézzük, hogy mindannyiunkban kell, hogy legyen egy egészséges egó, egészséges narcizmus, jó narcizmus, akkor valahol hát ez a kettő úgy összefügg, hogy logikus, hogyha ez a fontos, hát persze, hogy az egómon fogok dolgozni, de nem biztos, hogy erről tudok.
Mert akkor ez azt is jelenti, hogy ahhoz képest ütöm rá valakire a narcisztikus mi voltot, hogy én azt hogyan érzékelem, ugye? Tehát, hogy itt a szubjektív állapotnak nagyon nagy jelentősége van. Nyilván majd az objektív tünetekről, jellemzőkről is fogunk beszélni, de hogy azért sütjük rá könnyen másokra a narcizmust, hogy a saját felelősségünket valahogy ledobjuk, elhárítsuk, ugye?
Abszolút. Könnyebb levenni a felelősséget magunkról, és ebben a vonatkozásban az is egy fontos szempont, hogy ha valaki például érdekesnek találja ezt a témát, mert engem is ez elkezdett érdekelni egy ponton, ezt így említettem korábban, hogy szerelem téma, hogy arra is rájöhetünk, hogy bennünk is vannak narcisztikus jegyek. Tehát, hogyha megvan bennünk az az önreflektivitásra való képesség, hogy én magammal hogy állok e téren, hogy például dr. Bánki György, aki a legnagyszerűbb könyv a narcizmusról című könyvnek a szerzője, ő is úgy megemlíti a könyvben, hogy nem csak az a célja ennek a könyvnek a megírásával, hogy most akkor ilyen köpenyes orvosként magunkra aggatva a tudástárat meg tudjuk mondani, hogy ki hova sorolható, mennyit ér, és stb., hanem hogy óhatatlanul is arra sarkal ez a téma, bármilyen jó szakirodalmat a kezünkbe veszünk, hogy magunkban is el tudjunk mélyülni, magunkra rá tudjunk tekinteni, mindjárt kevésbé érzünk indítatást arra, hogy csak úgy stigma szerűen ráhúzzunk valakire ezt vagy azt.
Mert ha ráhúzzuk stigma szerűen, akkor valószínűleg negatív értelemben használjuk a narcizmus szót, de a mondandódból arra a következtetésre jutok, hogy igenis van jó narcizmus, sőt, narcizmus mindenkiben benne kell, hogy legyen bizonyos szintig.
Így van. Szeretem ezt a nyomokban mogyorót és diót tartalmaz hasonlatot. Tudom, ez a metafora már így megjelent korábban is, de valóban. Tehát ugye a narcizmus önmagában nem egy negatív része a személyiségnek. Sőt, az egészséges önbecsülésedet, az önértékelésedet, a magadban való magabiztosságodat, hitedet is megalapozza, hogyha ez nagyon-nagyon kikerül, vagy úgy mondom, hogy hiányba kerül az ember etéren, a saját személyiség struktúrájában, akkor egy ilyen kóros, önalávető, ugye úgy is szoktuk mondani, hogy empata lehet belőle, és itt már arra szeretnék utalni, mert a téma szempontjából is fontos, hogy amikor valaki egy például narcisztikus szülő-gyermek kapcsolatban van, ott az, hogy a gyerek a narcisztikus szülő hatására melyik irányba indul el, tehát az ő narcizmusa hogy sérül, az sem egy irányú. Tehát ott sem csak arról beszélünk, hogy biztos, hogy egy grandiózus, nagyzoló személyiség lehet belőle, hanem pontosan az a megküzdés is kialakulhat, hogy lehet, hogy úgy éli túl ezt az egészet, hogy ő maga teljesen feladja magát, és utána az életében azok a kapcsolatok fognak ismétlődni, amiben tényleg ő elveszik, őt elnyomják, leuralják.
Hát igen, eszembe jut az a példa, amit sokszor mondanak, hogy a narcisztikus apának a lánya sokszor választ narcisztikus férjet, mert hogy tudatalatt, vagy akár tudatosan, de abban a helyzetben érzi magát biztonságban, mert az ismerős, ugye?
Így van, és ugye ennek van egy egyébként neurobiológiai háttere is, ugye a limbikus agy, az érzelmi agy, ahol, mint ahogy ezt tudjuk, a sejtemlékezet, a testemlékezet, a testünk mindenről is tud. Beivódik, Konrád Lorenz kutatásaiból tudjuk, hogy ez az imprinting, hogy hogyan kötődünk, hogy az idegrendszerünk hogy fejlődik, hogy ez az érzelmi agy milyen húzalozásban részesül gyermekkorban, ez meghatározza azt, hogy mibe szeretünk bele, vagy úgy mondom, hogy kibe szeretünk bele, mert valójában nem azért alakul ki a vonzalom, mert annyira vonzó, nem tudom, az orrhegye, hanem pontosan megérzi a lélek, hogy kivel tud ez a fajta ismerős, biztonságos, ugyanakkor éppen annyira kockázatos, traumatikus matching kialakulni.
És igen. Akkor menjünk tovább az ego vonalán, mert hogy fölmerül a kérdés, ezek szerint a narcizmus az egóból indul ki, tehát hogy mindenképpen az egóval kapcsolatos. Akkor mégis milyen a narcisztikus ember, és akkor most már beszéljünk a szó személyiségzavaros értelmében.
Kicsit ilyen görög mitológiásan visszautalok ennek az eredetére, hogy ugye tudjuk azt, hogy Echo, a gyönyörű nimfa, szerette volna Narcissost meghódítani, aki a szép ifjúként ugye sok-sok nimfát visszautasított, és akkor ez egy történet, most ennek többféle verzióját ismerjük, én most pont ezt, és ugye Echo nem tudta földolgozni ezt, nem hagyta annyiban, hogy hát nekem csak úgy visszautasítanak, úgyhogy Nemesis, a bosszúállás istennője, a görögök ezekkel az antropomorf metaforákkal nagyon szépen adnak egy alapot arra, hogy az emberi természet milyen, ugye átkot szór Narcissosra, aki a tónak a partján, egyszer csak megtekinti a saját tükörképét, beleszeret, és hiába próbálja magához ölelni, csak azt a kint éli át, amit azok élnek át, akik őt nem tudták megközelíteni, akik számára ő elérhetetlen maradt, és akkor a végén a Narcisz, mint virág, mint szimbólum, aminek ugye a szirmai eleve kicsit ilyen maga felé forduló, ugye ez a szimbólum marad a történet végén. Hát gyönyörű, hát erről szól valójában ez a működés. Személyiségzavar szinten pedig egy spektrumban kell ezt elképzelni, hogy ugye az egészséges narcizmusról beszéltünk, elindulunk szépen, és akkor valahogy azt látjuk, hogy van egy ilyen figyelemre éhező, grandiózus típus, akkor ahogy haladunk ezen a spektrumon tovább, már lehet, hogy megjelennek a patológiás jegyek, haladunk tovább, akkor már indulhatunk így az antiszocialitás, a pszichopátia irányába, és ahogyan múltkor említettem a Kernberg-féle spektrummodellt, ugye a narcisztikus személyiségzavar és a borderline személyiségzavar között ez a határvonal olyan képlékeny. Tehát amikor már arról beszélünk, hogy nincs ez a vastagbőrű narcizmus, mert ezt így kifejtem, hogy melyik-melyik, tehát túlhaladtunk az antiszociális típuson, akkor már átmegyünk a borderline, illetve az ilyen hisztrionikus jegyekkel rendelkező narcizmus felé. És akkor itt látjuk azt, hogy ez a spektrum, ez nagyon szerteágazó. Tehát lehetnek kevert típusok. A spektrum végén mondjuk ott van már az, hogy jó narcizmusból el tudok jutni egészen a paranoid típusig is. Nagyon szerteágazó a paletta. Tehát ezért sem lehet azt mondani, hogy bemegyek a közérbe narcisztikus, mert a hátterét se látom át. Tehát azt sem tudom pontosan, hogy milyen jegyekre csatlakozok. És ugye van az Amerikai Pszichológiai Társaságnak ez a diagnosztikus statisztikai kézikönyv, amiben meg tényleg vannak bizonyos tünetek, és akkor ugye megmondják, hogy ez az 5 tünet legalább, ha teljesül, akkor gyanakodhatunk, hogy itt lehet személyiségzavar. De a személyiségzavar is már ezen a spektrumon ugye a másik végpont. És pontosan emiatt ez statisztikailag is látszik, hogy a populációnak körülbelül az 1%-át érinti a konkrét személyiségzavar.
Ennél sokkal több emberre sütjük rá.
És ugye? Ennél sokkal több emberre, ami azt sejteti, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi rosszul érzünk valamit, csak azt jelenti, hogy attól, hogy narcisztikus vonásokkal rendelkezik valaki, az nem azt jelenti, hogy személyiségzavaros is. Mert hogy a személyiségzavarban ott van, hogy ez egy alapzavar. A személyiség alapstruktúrájában történt egy olyan sérülés 0 és 3 éves kor között, aminek a reparálása egy több évig tartó speciális terápiás folyamat eredményére tud korrekció alá kerülni, és még akkor sem beszélünk arról, hogy ez így teljesen gyógyítható.
És hát nagyon nehéz megállapítani a diagnózist is, meg ugye te is mondtad, hogy ez egy bonyolult folyamat, de azért mégis muszáj valahogy határt húznunk a személyiségzavar állapot között, meg a személyiség jegyek állapot között. Úgyhogy ezt próbáljuk meg, és nekem egy fontos kérdés jutott eszembe, ami lehet, hogy nem is annyira evidens, majd a válaszból kiderül, de valahogy ott látom a különbséget, hogy a narcisztikus személyiségzavaros ember szereti önmagát, rendben van önmagával?
Hát igen, itt van egy nagy ellentmondás. Ilyen alliterációsan fogalmazom meg, hogy ambivalens alkímia működik a személyiségen belül. Tehát, hogy valójában, aki ezzel a diagnózissal él, a narcisztikus, ő belül egy mérhetetlen űrt él meg.
Akkor rátapintottam, ugye?
Rátapintottál a lényegre, igen. Tehát pontosan ezért a Jungféle sématerápiában például tudjuk azt, hogy vannak ennek az űrnek különböző kompenzációs formái. Tehát, hogy túlkompenzálom, például grandiózus leszek, hogy elfedjem ezt az űrt magamban. Vagy az is lehet, hogy a magányos gyermek állapotába kerülök, sérülékeny állapotba kerülök, és ezt próbálom valamilyen szinten elrejteni. Tehát az, hogy ott van ez az űr, ez azt is sejteti, hogy rengeteg olyan fájdalmas, önmagában mélyre zárt érzelme van a narcisztikusnak, amivel nem szeretne szembesülni. Tehát itt ugye a megszégyenüléstől való félelem, az elhagyástól való félelem, az, hogy kiderül, hogy ő nem is olyan nagy, mint amilyennek mutatja magát, ez most a grandiózus túlkompenzáló verzióról beszélünk. Az is ott van, hogy érdekes, ha egy kapcsolati relációban nézzük, mert mi magunk, akik például összekerülünk egy narcisztikussal, könnyen válhatunk azzal a szülő pótlékká, aki a narcisztikus gyerekkorában ott volt, aki őt, hát most hogy mondjam, tehát, hogy így narcisztikussá formálta, de mi magunk azonosulhatunk akár az ő magányos gyermek részével, azzal az ürességgel, amit ő átélt. Tehát igazából van is egy ilyen nagyon jó kifejezés erre, hogy they wrap up the other person into themselves, ami annyit jelent, hogy ugye magába csomagolja a másikat, tehát velem életi meg azt, amitől ő szenved. Tehát ketten
magyarul úgy viselkedik, ahogy vele viselkedtek.
Így van,
gyerekként.
De hogy ennek ugye két, az éremnek a két oldalán lehetünk, mert találhatom magamat egy ilyen szülőszerepben, hogy eljövök, hogy te jó ég, ennek a férfinek anyára van szüksége, nem nőre, vagy pedig én magam kezdem el érezni ezt a tátongó űrt. Hogy egyszerre csak olyan fáradt leszek, enervált leszek.
Vagy a nem vagyok elég jó érzés, amit
a nem vagyok
és
a testem
érzi.
Így van, és a testem, ami sose hazudik. Tehát, hogyha érzem már magamon azokat a pszichoszomatikus jeleket is, hogy miután mondjuk mi együtt vagyunk, utána valami olyan letargia tör rám, mint hogyha úgy valamit kivettek volna belőlem, ezek is lehetnek red flagek, amik utalnak arra, hogy itt igazából valaki belőlem táplálkozik. De ugye ez az űr, amit kérdeztél, hogy benne mi van, vagy mi az, amit ő igazából próbál ezzel elfedni, hát én azért vagyok ott neki, például partnerként, hogy ezt az űrt ő ki tudja tölteni. Mint amikor egy lemerült laptopot rádugsz a konnektorra, és akkor valahogy az így.
Hát igen, sokszor mondják, hogy energia vámpír a narcisztikus.
Igen.
Tehát, hogy ki veszi belőlem az energiát. Igen. És nagyon fontos dolgot említettél, hogy az emberi kapcsolatokon múlik, meg a relációkon múlik, hogy csapódik le bennem, attól függően sütöm rá a másikra a narcisztikus személyiséget, vagy a személyiségzavart éppen. De akkor beszéljünk ezekről a személyiségjegyekről, szépen vegyük sorba. Ugye mindegyik az egóból indul ki, és akkor már azt is tudjuk, vagy tudhatjuk, hogy aki nem személyiségzavaros, az úgy nagyjából rendben van önmagával.
Igen, tehát ugye a személyiségzavar kialakulásához, ahogyan azt a az átfogó epizódban is végigvettük. Arról van szó, hogy és megint csak visszautalok a Lorenz féle imprinting fontosságára, hogy vannak szenzitív periódusok a felnövekedésben, a személyiségfejlődésben, és vannak szükségletek. Ezek például a lelki, a születéstől egészen úgy 3 éves korig tartó lelki születés idején, ezek érzelmi szükségletek. A megtartás, az, hogy figyelnek rám, az, hogy a másiknak a rossz és jó, most azért fogalmazok így, hogy a kontrasztot lássuk, tehát, hogy a rossz és jó tulajdonságait integrálni tudom. Uh-huh. Hogy megkapom mondjuk így 1 éves korom körülig azt a figyelmet, hogy tényleg én vagyok a világ közepe, hogy pusztán azért vagyok szerethető, mert én vagyok. És ugye, amikor ezek az alapszükségletek, vagy annak a szükséglete, az is egy plusz szükséglet, főleg, hogyha a narcizmusról beszélünk, hogy az én határokat mennyire mutatták meg, hogy egyszerűen hol kezdődöm én, hol a másik, ha ez elcsúszik, ugye, vagy bármelyik másik ilyen alapszükséglet, hogy nem kapom meg azt a figyelmet, nem kapom meg az érzelmi visszatükrözést, nem tanulom meg ezáltal, hogy hogyan, ahogyan ezt Fónagy Péter is megfogalmazta a mentalizáció fogalma kapcsán, hogy nem tudom, vagy nincsen tanult modellem arra, hogy hogyan érezzek bele a másik emberbe, és hogyan lássak egy kapcsolatot kívülről, magamat kívülről, és a másikat abban benne, amiben ő van.
Ez az empátia, ugye?
Ez az empátia, igen, ez egy nagyon fontos fogalom, főleg ennél a típusú személyiségzavarnál. Akkor van egy alapzavar. Tehát ott egy ilyen prototípus van felnövekedőben. Van egy nagyon jó könyv, a Tuya Valipaka, a lélek meggyilkolásának 100 módja. Nem túl kecsegtető a cím, de azért hozom be, mert szerintem egy zseniális könyv, és aki már csak kezébe veszi a borítót, ott lát egy ilyen szoborba, egy ilyen szinte ilyen páncélozott szoborba bújt pici gyerek fejet. Hogy igazából ez keletkezik akkor, amikor ezek a szükségletek nem elégítődnek ki, születik egy alapjaiban végtelenül magányos, sebzett gyermek, aki utána az egész életét lehet, hogy arra fogja rátenni, hogy fölépítsen egy teljesen más szobrot, egy páncélt maga köré, nehogy belelássunk, és nehogy ő hozzáférjen azokhoz a fájdalmas érzésekhez, ami ezeknek a hiányoknak a kielégítetlenségéből fakad. Ezzel együtt ott van az is, hogy a narcizmusban, mivel ugye az önbecsülés, az önértékelés, az ego, az önmegvalósítás fogalmaihoz is kapcsolódik, tudjuk azt, hogy ebből rengeteg jó dolgot is létre lehet hozni. Tehát egy olyan jó egészséges önzéssel, egészséges önszeretettel nagy dolgokat is végre vihetek. Egyébként, hogyha pedig arra utalok vissza, amit kérdeztél, hogy szereti-e magát, a kérdést is nagyon nehéz megválaszolni, hiszen hogyha nincs rálátás a saját magára, mert mondjuk a spektrumnak inkább a szélsőséges irányába tolódik el, akkor nem biztos, hogy ez az önszeretet, mint így, fogalom, érzés úgy megragadható uh-huh. neki. Tehát, hogy bennem az is ott van, hogyha egy mondjuk malignus jegyeket is magában hordozó típusra gondolok, hogy ott...
Az a rossz, malignus.
A malignus, amiben benne van a rossz indulat is, indulat, tehát igen. Ezt nem lehet szebben megfogalmazni, hogy ott erről szó sincs. Uh-huh. De hogy az empátiának ugye nem csak a... Tehát nem arról beszélünk, hogy egyáltalán nincs. Amikor például belekerül egy narcisztikus, a magányos gyermek sémamódba, ezt dr. Bánki György is nagyon jól megfogalmazza a könyvében, ahol pontosan ez a sématerápiás szemléletmód kerül kifejtésre, ott az az érzés, ami rátör, például ha egy párkapcsolatban a partnerép kilépne, ott rá tud szakadni az a rengeteg érzelem. De mivel ott már sérülékenynek mutatkoztam az elhagyó fél szemében, akkor valamilyen módon muszáj visszaépítenem a páncélokat, valamilyen szinten ezt így meg kell torolnom, hogy ez történt, és itt jönnek be azok az ambivalens alkímiának a különböző módozatai, ami azt is nekünk így tisztává teszi, hogy igen, itt mi történik, hogy történik az a kiszámíthatatlan érzelmi hullámvasút a kapcsolatban, a csendkúra.
Csendkúra?
Csendkúra például, ez egy ilyen spéci büntető formája azoknak a helyzeteknek a narcisztikus partnerrel élő, az áldozat szerepében lévő embernek a megszenvedtetésére, amikor mondjuk van egy olyan helyzet, hogy a narcisztikus nem kapja meg azt, amit ő szeretne, és akkor vagy valami olyan reakciót kap, ami séríti az ő önérzetét, és akkor ezt úgy adja tudtára a partnernek, hogy akkor nem beszélünk. És akkor magadra vess. És itt jön az, amit mondtam az elején, hogy ott én partnerként azt a magányos gyermekszerepet fogom magamra venni, ha akarom, ha nem, amit vele is csináltak.
És akkor azt jól érzem, hogy ugye itt a spektrumról sokszor beszéltél már, de akkor tényleg mondjuk ki, hogy az, hogy valaki narcisztikus személyiségzavaros, egyáltalán nem jelenti azt, hogy látható jegyei vannak, vagy láthatóbb jegyei vannak, hanem tehát, hogy a súlyosság, meg az, ahogyan ez megjelenik, nem jelenti a személyiségzavart, ugye? Hanem, hogy előfordulhat, hogy valakiben kevésbé van látható jegye, mégis belül ott van az az üresség.
Igen, igen, ez így van. Ugye ez is azt arra való visszautalást hívja meg, hogy annak egyértelmű jegye van például egy grandiózus narcisztikusnál, hogy látjuk azt, hogy ilyen a társadalmi normáktól eltérő módon igényli a figyelmet, a csodálatot, a visszacsatolást, hogy ő milyen fantasztikus. Ilyen még nem született a földre. És hogy ugye közben ott van az a sebzett gyermek rész, aki ezt nem kapta meg. Tehát értjük ennek a kettőnek talán így a dinamikáját, hogy miért kell túlkompenzálni. A másik oldalon, egy vékonybőrű narcisztikusnál, ott van az, hogy ő lehet, hogy egy teljesen magába forduló, introvertált, érzékeny típus, olyan, ő nem szólal meg, de ha például párkapcsolatba kerülök vele, nem tudhatom, hogy a kapcsolat alatt mondjuk nem-e az ő sebzettségével kell foglalkoznom, szinte ilyen terápiás határokat meghágva. Tehát lehetnek jegyei. Most nyilván, aki ezt megérzi, vagy mondjuk volt már narcisztikus párkapcsolatban, munkakapcsolatban, baráti kapcsolatban, szinte kiélezettebbek vagyunk arra, hogy ezeket a jegyeket észrevegyük, de mint ahogyan egy párkapcsolat elindul, egy szerelem kibontakozik, rózsaszínködben nem fogom látni feltétlenül azt, hogy ő lehet, hogy ilyen jegyeket is hordoz, vagy lehet, hogy éppen személyiségzavaros. Azok lehetnek már úgynevezett red flagek, és azért hozom a párkapcsolatot, mert a párkapcsolat az ugye a legjobb tükröző felület véleményem szerint, ami benyomja sorra azokat a gombokat két embernél, amiket ugye gyermekkorban magunkkal hozunk. Tehát mi tudná jobban visszatükrözni nekem, hogy én hol tartok, mint egy párkapcsolat. Hogy például, ha azt érzem a kapcsolat elején, hogy olyan túl ideális vagyok én ennek a másik embernek, tehát mondjuk túl sok olyan megjegyzést kapok, ami bár jól esik, mert egyébként egy ilyen végtelen imádatnak a tárgya vagyok, azzal együtt megérezhetem azt is, hogy ez nagyon-nagyon szép, de hogy valami úgy, hogy ez úgy nem én vagyok. Hogy nem belém szeret olyankor az a másik, hanem abba az ideális képbe, amit ő szeretne rajtam látni.
De ez tudatalatti, hogy ő látja meg, ő érzi, ez a lelkek találkozása, nem? Tehát, hogy ő is ráérez erre.
Lelkek találkozása, igen. Erről jut eszembe az, hogy amit egyébként Máté Gábor könyveit olvasva, meg előadásait is hallgatva, nagyon szeretem, dr. Máté Gábor, igen, hogy ugye a trauma kulcsain kapcsolódnak össze, tehát hogy itt is ez a fajta idealizált szeretet, vagy rajongás, inkább így mondom, ez belőlem fakad. Tehát az az idő, mondjuk az első 3 hónapban én már teljesen tuti biztos vagyok, hogy te vagy a legjobb, és nincsenek hibáid, akkor ott láthatjuk, hogy ez nem egy ilyen, nem egy fokozatos, intimitás alapú, lassú lefolyású, egymás kölcsönös megismerésén, egymás gyarlóságainak az elfogadásán alapuló bontakozó kapcsolat, hanem valamilyen hirtelen derültékből villámcsapás, vagy derültékből még derültebb ég, amihez még én magam tudom, hogy nem tettem még le úgymond annyit az asztalra ebben a kapcsolatban, hogy ezt úgy valaki reálisan meg tudja mondani.
Na jó, de ahhoz, hogy ezt felismerjük, egyrészt nagyon tudatosnak kell lenni, mindent kell tudni a narcizmusról, mindent kell tudni magamról, tehát magamat is ismerni kell, és én azt gondolom, hogy azért erre meg kell érni. Tehát aki szakmabeli, és úgy nézi a világot, ahogy te, annak egy picit ez könnyebb, de én azt látom, hogy minél tudatosabbak vagyunk, annál jobban felismerjük, hogy mennyi mindent nem tudunk még, ugye hát ezt a mondást nem én találtam ki. De ez tényleg abszolút így van a narcizmussal kapcsolatban is. De akkor egy dolgot még forszírozzunk egy kicsit, mert erről viszont keveset hallunk. A narcizmust mindig egy egoista, grandiózus, önmagát szerető, vagy legalábbis azt a világnak azt mutató jellemvonásként olvashatjuk. Kevésbé olvasunk az introvertált narcisztikusról, úgyhogy egy picit akkor ezt boncolgassuk. Tehát van olyan narcisztikus ember is, aki nem társasági lény, nincs a társaság középpontjában, megbújik a sarokban, nem is nagyon van véleménye, ha van, azt is csak halkan mondja, viszont a párkapcsolatban nagyon is a sarkára áll.
Itt is több típus van, tehát itt sem csak egy, ezt úgy szoktam mondani, hogy nincs ilyen mindenkire érvényes recept, hogy lehet, hogy például ő visszahúzódó egy társasági helyen, a munkahelyén, és mondjuk otthon meg kijön belőle. Tehát, hogy egy ilyen 180 fok váltás van a viselkedésében, tud disztingválni az illető, ezt múltkor talán így fogalmaztuk meg. Tehát lehet ez is persze, hogy kijön belőle az agresszivitás, ez a hatalomra törekvés, de az is ott van, hogy ez az ő alapbeállítása, tehát a párkapcsolatban például úgy érezheti magát a partner, hogy jaj, hogy mondjuk én leszek az, aki őt majd kigyógyítja a magányából, én leszek az, aki boldoggá teszi, aki majd betölti neki azokat a szükségleteket, amiket más nem tudott. És hogyha itt most arra a gondolatodra kapcsolódok rá, hogy mondjuk öntudatlanul megyek ebbe bele, akkor nem veszem észre, hogy amikor már ez a gondolat bennem megfogalmazódott, már rég nem egy felnőtt-felnőtt viszonyban vagyunk, hanem ő egy magányos gyerek, én pedig jövök, mint a megmentő édesanya, és elringatom, és megadom, és magamhoz ölelem, ami már ugye azt a következményt is elővetíti nekünk, és erről ott még nem tudsz, hiszen nem azzal a szándékkal mész bele a párkapcsolatba értelemszerűen, hogy valakinek az anyjává válj, vagy apjává, vagy bármi. De hogy rájössz egy ponton túl, hogy nem tudsz ebben benne lenni sokáig, hiszen az anyai szerep az egy teljesen más szerepkör, mint amit egy nő vagy egy férfi ad a kapcsolatba. Tehát óhatatlanul a másik rám fog támaszkodni, kettőnk helyett viszem a kapcsolatot, és ebben ki lehet merülni. Ebben ki lehet égni, és hogyha egy idő után például jönnek azok a ha a párkapcsolat szakaszait nézzük, mert azért ennek van úgy egy algoritmus, ezt ugye el tudjuk mondani, hogy jön egy ilyen love bombing a kapcsolat elején, vagy jön egy ilyen, ó, hát én jövök, és én megmentelek, és én megsegítelek, és utána ennek minden pozitív következményét is viselem magamon, hiszen a másik visszaigazolja, hogy hát ilyen jó partnerem még sose volt, ennyire még senki nem szeretett. Utána jöhet az, hogyha csak egy kicsit elcsúszok ezen a mesdjén, tehát úgy kiderül, hogy hoppá, nem vagyok tökéletes, hanem én is egy elég jó ember vagyok, vagy egy gyarló ember vagyok, akkor ott már jön egy leértékelődés. És ott azt élem meg, hogy tehetek én bármit, az nem lesz elég jó. És ott kezdődik az önbecsülésem, önértékelésem aláásása, megint csak vissza utalva arra, hogy akkor kezdem én megélni, amit ő. És innentől az erőviszonyok felcserélődnek, tehát ő válhat mondjuk erősebbé látszólag a kapcsolatban, mert én már így rácsatlakoztam. Tehát mint az ő kiterjesztése, hát szolgálom ezt az állapotot.
És ez egy nagyon jó példa arra is, amit már az előző adásban is boncoltunk, jelesül, vannak-e jelei, vagy előfordulhat az, hogy 20 év házasság után valaki arra eszmél, hogy nem ehhez a férfihoz mentem hozzá, de ehhez a férfihoz ment, csak éppen közben megváltoztak a szerepek, ugye?
Igen. Nagyon gyakori például, hogy amikor születik egy gyermek, akkor kibukhat jobban. Ez a, hát most a lappang, az egy talán a legjobb jelző erre. Tehát amikor a figyelem már nem csak rajtam van, hanem ott van egy bontakozó kis élet, akit, hogyha nagyon erős bennem ez a narcizmus, akkor őt is az én kiterjesztésemként látok, vagy pedig pontosan annak a személynek, akivel úgy rivalizálni kell a figyelemért.
És ennek a szeretethez van köze? Tehát tudom szeretni azt a gyereket, akire például féltékeny vagyok, nagyon egyszerűen megfogalmazva?
Ugye itt is van többféle típus. Azért sem válaszolok erre ilyen igen vagy nemmel, mert rengeteg, tehát az átmenet a különböző típusok között nagyon eltérő, és nagyon sokféle narcisztikus szülőgyermek kapcsolat van. Tehát nem feltétlenül kell mindenből a legrosszabb verzióra gondolni. Lehet például az is, hogy megjelenik ez a féltékenység, ez az irigység, ami egyébként a tátongó űrérzés, a magányosság, a nem vagyok elég jó mellett egy fontos elem még, hogy az irigység, a féltékenység az jellemző az ilyen típusú személyiségre. Ugyanakkor lehet, hogy meg tudja élni azt a szeretetet, azt a szülői szeretetet. Tehát nem zárja ki, hogy szeresse a gyerekét, csak itt ugye az van, ami megint egy ilyen kettősséget ébreszthet bennünk, hogy a narcisztikus szülő a szeretetet nem tudja feltétel nélkülivé tenni, mert ő maga sem azokkal az alapokkal indult, hogy ő úgy, ahogy van, szerethető. Ezért, és így mondhatni, termeli magát újra generációról generációra ez a jelenség, vagy termelheti magát újra, hogy ez a gyerek is egy funkciót fog betölteni, ahogyan én töltöttem be, miből tudjak adni, hanem abból, amit én kaptam, és ezáltal ennek a gyereknek is lesz egy olyan alapélménye, hogy az én valóságom, az én vágyaim, az én szükségleteim mindig másodlagosak vagy harmadlagosak, mert első körben arra kell rá fókuszálnom, arra kell rá szentelődnöm, ami anyának vagy apának a hiánya.
És akkor még egy kérdés erre a féltékenységre, hogy azt jól érzem, hogy itt kevésbé a szeretetből kiinduló féltékenységről van szó, ha narcisztikus emberről beszélünk, mint inkább a birtoklási vágy, az enyém vagy nem adlak másnak érzése, ugye?
Igen, és ez a birtoklás, ez, hogyha egy újszülött csecsemőre gondolunk, akinek az az alapszükséglete, hogy már pedig igen, csak rá szentelődjön a figyelem, akkor logikussá válhat számunkra, hogy hát persze, hát hogyha ezzel indult, nyilván ezt fogja utána a párkapcsolataiban is rávetíteni a partnerekre. Tehát egy ilyen magába fogadó anyai öl, egy feltétel nélküli szeretet, egy összeolvadás, egy át nem élt intimitás, közelség, de ugye az egy megint egy kettősség, hogy a párkapcsolat pontosan ezeket a témákat fogja benyomni, ami neki nehézség, az intimitás, a lemesztelenedés lelki értelemben is, nem csak testiben. A másik helyzetébe való empátiás beleérzés. És itt tényleg ez egy ilyen, ez egy csecsemő állapot, amiben egy regresszió, ugye visszamegyek korábbi életszakaszaimba, korábbi struktúrákba, megdolgozatlan, megemésztetlen érzelmek miatt.
És akkor már is választ kapunk arra a kérdésre, ami minden ilyen jellegű beszélgetésben felmerül, párkapcsolatban ugye kijön, de észreveszi-e a munkatárs, észreveszi-e a boltos, például a vásárlón, hogy ő egy narcisztikus személyiség, típus jegyeket hordozó ember, vagy pedig egészen személyiségzavaros. Hát tudjuk, hogy nem feltétlenül, ugye ez a rövid és tömör válasz, viszont akkor beszéljünk arról a narcisztikusról, akiről nemhogy nem vesszük észre, de még jó is hozzátartozni. Akarunk hozzá kapcsolódni. Mm. Ugye van egy ilyen jellemzője?
Igen.
Ha nem a párkapcsolatban vagyunk, hanem más közegben, akkor nagyon jó hozzá tartozni. Kíváncsi vagyok a véleményére, esetleg meg is fogadom a véleményét. Szóval miért jó tartozni hozzájuk?
Ugye alapvetően, amit mondtam is a beszélgetésünk elején, hogy lehet ezzel az alapstruktúrával, vagy alapzavarral nagyon pozitív eredményeket is létrehozni. Egy kicsit ha már így a pszichológia meg a lelki segítés területére szorítkozunk ugye a beszélgetés során is, tehát pontosan a segítő hivatásban is vannak olyan személyiségtípusok, lehet ez egy orvos, egy pszichiáter, egy pszichológus, bárki, aki konkrétan embereket kezel, segít. Tehát a szakmai narcizmus is felüti fejét. Ez már önmagában egy válasz arra, hogy nagyon jól kitanulhatok például olyan technikákat, hogy hogyan legyek jó hallgató, jó figyelő, anélkül, hogy mondjuk tudnám, hogy ez pontosan mit jelent. Ez tudom, hogy nagyon ijesztőnek hangzik, de tényleg statisztikailag is látszik az, hogy azért az ilyen területen tevékenykedő szakemberek körében is gyakori az, hogy narcisztikus vonásokkal bírnak, hiszen hát én tudom.
Majd jó. Én meggyógyítom, én megváltoztatom a világot. Van.
Uh-huh. És tehát fölfuthat ugye ez a típusú személyiség is nagyon magas szintjeire mondjuk az intellektusnak. Tehát nagyon míg magas az IQ, közben lehet alacsony az EQ. Ez a kontraszt. Ugye van egy olyan magával ragadó kisugárzása az ilyen típusú embereknek, aminek a fényében egyszerűen jó fürdőzni. Hogyha egy párkapcsolatban vagyok, akkor valakivel, akkor hát miért ne akarnék egy olyan partner lenni, aki a másik számára az Isten császára, Istennő. Hát miért ne vágynék egy ilyen kapcsolatra? Hát ez óriási, csak ugye ebből a zuhanás is éppen annyira fájdalmas. És amikor ott vagyok, hogy mondjuk fölismertem, mondjuk a kapcsolat elindult egy ilyen leértékelő, devalváló szakaszba, akkor is a lelkem, az emberi lélek valahogy bízván abban, hogy eredendően jónak születünk, jót akarunk, jó a másik, csak épp rossz napja volt, bízunk abban, és reménykedünk, ácsingózunk afelé az időszak felé, ami mondjuk ez a love bombing szakasz volt, hogy de jó volt, amikor ezeket megkaptam. És biztos, hogy jó olyan, csak most úgy ilyen. És itt látszik, hogy a kapcsolatban sincs egy állandó jelenlét, hanem hanem ezek a lovebombing és a devalválás váltakozása állandóan összezavar, és egy új valóságot kreál abban az emberben, aki a másikkal van. Ezzel együtt arra fogok emlékezni, és arra fogok vágyni, amit a legelején kaptam. Mert ha annak egy icipici jeleit észreveszem azért az érzelmi tusa kellős közepette, akkor még mindig van mibe kapaszkodni. A másik, hogyha egy picit ilyen szakmaibb szempontból nézzük, hogy mondjuk egy munkakapcsolatban, mondjuk egy narcisztikus főnöke van valakinek, és mondjuk ő ilyen nagyon ismert emberekkel dolgozik, vagy olyan jó pozícióban állókkal, akkor és mondjuk minket olyan megkülönböztetetten kezel, hogy hát igen, te erre érdemes vagy, hogy te ott ülj velem akkor, és ott, és együtt csináljunk, akkor valamit, alkossunk valamit, ami lehet, hogy tényleg valami jó lesz, de egy idő után, ha mondjuk öntudatra ébredek, elkezdek önismeretbe járni, akkor rájöhetek, hogy itt nem is biztos, hogy az a cél feltétlenül, hogy én is ebben a közös folyamatban kiteljesedjek, hanem az ő csodálatát, azt, hogy őt ennyien veszik körbe, ennyien szeretik, ennyien támaszkodnak rá, de valójában ő támaszkodik a környezetére. Ebben ugye nehéz egy olyan középutat találni, hogy főleg, hogyha az önértékelésem nincs a helyén, hogy tényleg reálisan lássam, hogy én valójában miért vagyok vele.
Nagyon fontos dolgot említettél, öntudatra ébredek, akkor ez a kulcsa, akkor kezdek el foglalkozni ezzel, akkor megyek párkapcsolati szakemberhez, akkor küldöm pszichológushoz a páromat, akkor kezdek saját magamon dolgozni, amikor felmerül, hogy amúgy én rendben vagyok, engem lehet szeretni, ugye?
Igen, vagy akkor, amikor elér egy pontot a szenvedésem olyannyira, hogy egyszer csak így rájövök, hogy itt valami nagyon nem oké.
A narcisztikus, személyiségzavaros ember általában mérgez, ugye? Tehát, hogy ez a kettő együtt jár.
Igen, tehát ezt nagyon jól fogalmaztad meg, tehát toxikus, bántalmazó kapcsolatok, bántalmazó dinamikájú kapcsolatok, azok alapvetően, hát nem az összes, nem kell, hogy feltétlenül mindegyik narcisztikussal legyen így kapcsolatba hozható, de azért igen. Tehát, hogy ezt így el lehet mondani, hogy ott, ahol engem alapjaiban, mint embert megaláznak, leértékelnek, semmibe vesznek, és ezáltal megélem azt a kapcsolatban, hogy nem vagyok értékes, nem vagyok szerethető, ez úgy behívhatja ezt, hogy csak gondolkozzunk el, hogy mi történik. A bántalmazás, az pedig megint egy olyan fogalom, aminek van egy széles palettája. Tehát nem csak azzal tudlak bántani, hogyha konkrétan porig kritizállak. Azzal is tudlak bántani, ha nem szólok hozzád. Ha mondjuk azt mondom, hogy nincs kedvem beszélgetni, ignorállak, érzelmileg elhanyagollak, ugye, ha még mondjam, deprivációt él át a másik, érzelmi deprivációt, tehát ezzel is lehet bántani, hogy elzárlak saját magamtól.
Büntetlek ezzel, ugye?
Büntetlek, vagy egészen egyszerűen, tehát amit kérdeztél is, hogy a szeretet, tehát nem jön belőlem az, hogy kötődjek, hogy kapcsolódjak, hogy valójában itt a kötődés és az erre kidolgozott modellek, gondoljunk Bowlby Ainsworth kutatásaira 1900-es évek közepére, egy tág térképet adtak arról, hogy az, ahogy az elsődleges gondozóval, jellemzően az anyával kialakul a kötődés, azt a kötődési mintázatot fogom szépen továbbvinni, és adom át, és tovább-tovább. És ha nekem a kötődés a saját anyukámmal, szüleimmel olyan volt, amiben én használva voltam, amiben rám nem figyeltek, amiben engem elhanyagoltak, nem tudok más kötődési mintázatot adni neked a párkapcsolatban, hiszen ebből vagyok én is. Viszont ugye az is fontos, hogy ezek korrigálható, átdolgozható működésmódok, de nagyon melós.
És ezek szerint mindenképpen a mérgezett személy fogja elkezdeni az ezzel való munkát, ugye? Tehát a narcisztikustól nem várhatjuk el, hogy felismerje, hogy ő mérgezi a másikat.
Hát igen, hogyha ilyen, most úgy mondom, hogy a gaslighting, ami ugye egy ugye a valóságodnak a megkérdőjelezése, tehát hogy miről beszélünk, miért kéne nekem terápiába menni, tehát kivel van a gond, ki a túlérzékeny a kapcsolatban, hát nézd meg, már ezt is magadra vetted.
Igen.
Ugye? Na hát igen, ez egy elég ilyen önmagába visszamenő, ilyen őrületig vihető, de tényleg őrületig vihető dinamika. Nagyon gyakran a partner fordul segítségért.
De mit tud tenni? Azzal, hogy ő öntudatra ébred, megszereti magát, megismeri magát, maximum elválik. Összevész a szüleivel, mert mondjuk elkezdi hibáztatni őket, hogyha éppen nem párkapcsolati relációban beszélgetünk. Tehát megharagszik a szüleire, hibáztatja őket, elválik a férjétől, feleségétől. Tényleg az a kérdés is fölmerül, de jó, hogy mondom, hogy ugye azért úgy beszélgetünk, hogy jellemzően férfiakra gondolunk, de nők is lehetnek narcisztikusak,
abszolút,
ugye?
Abszolút. Nagyon sok olyan párkapcsolat is van, és ezekről is vannak történetek, ahol az önbecsülésében, a férfiasságában, az alapszemélyiségében megalázott, megtépázott férfiak kerülnek ki ilyen bántalmazó kapcsolatokból, ahol a nő így gyakorlatilag cérna szálon rángatja az illetőt. Ez manipulálja, ugye ennek is több módozata van. Visszakanyarodva az érzelmekre, mert ezt jó, hogy megemlítetted, hogy ha meg tud jelenni a düh, ki tud fejeződni az, hogy elveszítettem az én határaimat ebben a kapcsolatban. Az egy tök jó jel. Mert legtöbbször, ugye, igen, most megint csak idézek dr. Bánki Györgytől, mert én magam is az ő csoportjában kezdtem ezzel a témával úgy mélyrehatóbban foglalkozni, és ott említette egy nagyon jó hasonlatot, hogy ugye ez a narcisztikust felnevelő családi fészek, ez egy ilyen nem csak, hogy diszfunkcionális, hanem hogy diszfunkcionális, tehát hogy kívülről ugye azt látod, hogy itt minden rendben van, mindenki szépen fel van öltözve, mindenki kap az alapszükségleteihez mérten vacsorát, dolgokat az iskolához, stb., csak éppen érzelmileg elhanyagolt a gyermek, vagy valamilyen funkciót tölt be. Na most egy ilyen diszfunkcionalitásban, vagy diszfunkcionalitásban nem az lesz az előremutató, hogy én kimerjem fejezni, hogy valamit nem akarok. Hogy azt mondjam, hogy ez nem én vagyok, ez nem az én feladatom, hogy lehet, hogy szorongok abban a teljesítmény helyzetben, hogy anya-apa elvárásainak minden szinten megfeleljek, érzelmi szükségleteit minden szinten próbáljam letapogatni, kigondolni neki, mire van szüksége, szavak nélkül tudni, hogy ő mibe van. Itt szó sincs a dűről. De ha ezt egy párkapcsolatban meg tud jelenni, tehát rájövök, hogy te jó ég, hát jogom van ahhoz, hogy azt mondjam, hogy nem, az már egy nagyon jó előrelépés, tehát ott már összegyűjtöttél annyi énerőt magadban, még akkor is, ha porig van az önbecsülésed, tudod, hogy most kell magamat újraépíteni a nulláról, de ott van benned az az erő, hogy összeszedd azt a bátorságot, és ki tudj lépni.
Na most jut eszembe egy orvosi példa, személyes példa, van egy orvos a környezetünkben, akivel konkrétan úgy kell kommunikálni, hogy meg kell mutatnom, hogy nekem is van véleményem, én is érek annyit, amennyit ő, ha nem is értek annyira az orvostudományhoz, de amint egy picit ellentmondok, onnantól kezdve partnerként kezel. Ez így van a narcisztikusoknál, tehát hogyha ha valaki kinyilvánítja a véleményét, akár düböl, akár öntudatból, mert van neki, az egy picit visszavetett a személyiségből?
Na, itt is többféle forgatókönyv létezik, mert nagyon gyakran, hogyha például valaki nem tudatos arra, hogy ő hogy ő neki erős narcisztikus alapsérülése van, vagy nem kell, hogy erős, de hogy mondjuk narcisztikus alapsérülése van, és mondjuk jön valaki, és azt mondja, hogy figyelj, nem, én ezt nem szeretném, ezt én nem tudom neked megadni, vagy erre nem én vagyok a megfelelő személy, vagy úgy érzem, hogy ez nem az én feladatom, akkor azzal ugye tükrözöm neki, hogy ezekkel a jelekkel, tehát több ilyen határvédő visszajelzéssel, tehát minél több ilyet tudok adni a másiknak, annál jobban segítem őt is azzal, azzal és abban, hogy elkezdjen gondolkodni, hogy itt bizony a másikat is figyelembe kellene vennem. Ugye most én naív vagyok, ahogy ezt megfogalmazom, mert ha van egy tényleg alapsérülés, ami egy terápiára szoruló dolog, akkor ez úgymond ilyen, hát aprítom a morzsákat, és semmi konkrétumot még nem történt meg az ütés, hogy te jó ég, hogy most már ott tartok, hogy valami komoly veszteséget szenvedhetek el, ha ezt így folytatom, de ezzel többet segítek. Ugyanakkor nyilván nem leszek egy kívánatos személy a szemében. Itt például vannak olyan kommunikációs technikák, fogalmazzunk így, akárha egy párkapcsolatban él valaki egy narcisztikussal, és mondjuk ő elkezdte járni az útját, rálépett az önismeretre, van ilyen is, nagyon ritka, de van, hogy úgy fogalmazom meg például azt, hogy nekem valami fáj, vagy valami sok, hogy úgy próbálom rá irányítani a figyelmét arra, hogy vegye észre, hogy ez a mentalizáció, ugye, hogy nézd már meg, hogy nekem ez milyen, hogy először azzal kezdek, ami számomra vele kapcsolatban úgy egy pozitívum, tehát hogy ki tudom emelni azt, hogy látom, hogy most már úgy meghallgatsz, a szememben nézel, vagy végig tudod hallgatni, amikor valami olyasmit mondok neked, ami lehet, hogy téged kellemetlenül érint. És ezzel együtt úgy érzem, hogy ebben a helyzetben én ott és akkor, ott még mindig nagyon rosszul éreztem magam. Tehát, hogy úgymond egy kicsit ilyen, csúnya lesz, amit mondok, de ilyen szaloncukorba ágyazom azt, és a szaloncukor nem kell, hogy egy talmi állítás legyen, tehát nem kell olyat mondani, ami nem igaz, de könnyebben tudok hatást gyakorolni, vagy megpróbálni legalábbis a határokat konzisztensen fenntartani, hogyha beleágyazom azt is, ami vele kapcsolatban jó.
De ez tüneti kezelést. Ettől ő nem lesz kevésbé narcisztikus, maximum megtanulom élhetővé tenni az életemet, túlélhetővé akár.
Igen, jogos, amit mondasz, hát most belecsúsztam én is egyébként ebbe, de hogy itt arra próbáltam visszautalni, hogy itt abban az adott kommunikációs helyzetben, amikor te ott vagy az orvossal, és igen, valamit próbálsz elmondani, hogy...
De akkor ezek szerint van remény. Tehát, hogy ez nem egy élethosszig tartó állapot. Attól függetlenül, hogy ugye személyiségről beszélünk, és az előző borderline-ról szóló adásban is Unoka Zsolt osztályvezető úr helyre tette, hogy a személyiség az nem egy valami, ami kialakult valamikor, és onnantól kezdve mozdíthatatlan, változtathatatlan.
Igen, igen. Állandóan változás alatt van az a, a gondolatainkból, érzelmeinkből, meg viselkedésünkből álló ilyen konstansnak hitt struktúra, ami a mi személyiségünk. Igen, itt ugye több éves folyamatról beszélünk, most ez is egyénfüggő, hogy ki hogy áll a saját narcisztikus sérülésével, de mondjuk egy ilyen 5-9 év, 5-10 év, ha most egy ilyen nagyon... nagyon tág, nagyon jövőbe néző.
De nagyon alapos.
És nagyon alapos, és mondjuk tényleg a patológiás oldalon járunk, akkor igen. Ennek többféle módja van, tehát sok technika van, és egyre korszerűbb technikák vannak, ahogyan lehet a személyiséggel dolgozni, ahogyan ezeket az alapzavarokat lehet reparációs folyamatnak alávetni. Ugye a legkorszerűbb ez a Young-féle sématerápia, ez ugye a 1970-es 80-as évektől kezdte úgy kibontani magát, és ugye itt konkrétan a különböző sémák, amik ugye a különböző betöltetlen érzelmi szükségletek nyomán kialakuló sebzett gyermekkel való intenzív munkát célozzák meg, mondjuk a narcisztikus személyiségzavarnál a magányos gyermek, a túlkompenzálás, grandiozitás kapcsolatából kiindulva különböző sémamódokat különít el, hogy akkor lehetek túlkompenzáló, lehetek elidegenedő, önnyugtató, elidegenedett önnyugtató, lehetek magányos gyermek, és akkor mondjuk ezekből a sémamódokból egy ilyen terápiás folyamatban az arra képzett terapeuta, pszichiáter, pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus, aki ehhez ér, tud dolgozni. De vannak pszichodinamikus, vannak áttételfókuszú pszichoterápiák, vannak dialektikus viselkedésterápiák, tehát többféle, ahol mondjuk a csoport és az egyéni folyamat egy ilyen kombinált formában segíti az egyén fejlődését.
Na de várj, oké, rendben van, ez egy hosszú folyamat.
Igen.
De hát ehhez kell az, hogy a narcisztikus ember kijelentse, hogy én narcisztikus vagyok, és ezen változtatni akarok. Akar ő változtatni? Hát az egész személyiség zavarában az van, hogy ő belül egy sebzett gyermek, de nem biztos, hogy ezen akar változtatni, vagy ez, tehát hogy van ez a felismerési folyamat? Aha. Rá kell jönni, hogy azért vagyok olyan elviselhetetlen, mondjuk ilyen egyszerűen, nyilván nem megbélyegezve senkit, persze, mert belül van a sebzett gyermek, ugye? Tehát ez a fontos felismerés.
Ez a fontos felismerés, de ahogy azt talán a legutóbbi adásban is beszéltük, hogy nem úgy jövök be a rendelőbe, hogy
narcisztikus,
hogy I'm a narcissistic person, hanem úgy, hogy vagy narcissist, hanem úgy, hogy valamilyen szenvedésnyomás van, például magányos vagyok, vagy szorongok, vagy elfordult tőlem a családom, nem állnak szóba velem a gyerekeim.
Elhagyott a nő.
Elhagyott a nő. Imádatom tárgya. Uh-huh. És persze itt is ezt most úgy sorolom föl, hogy ezek úgy önmagában nem csak azt sejtethetik, hogy ő narcisztikus, de nagyon gyakran így érkezik be mondjuk a rendelőbe az arra kompetens szakemberhez egy ilyen személyiségtípusú ember.
Én azt hiszem, hogy nagyjából áttekintettük, sőt, nagyon is a mélyére mentünk ennek a személyiségzavarnak, és beszéltünk a narcisztikus személyiségjegyekről is. A végén engedj meg egy személyes kérdést, mert akinek white füle van, az előző adásban is hallhatta, hogy elég sok volt a narcisztikus példa, amikor a személyiségzavarokról általában beszéltünk. Most ki is mondtad, hogy neked ez terelem témád. Miért? Az emberben óhatatlanul felmerül, hogy személyes érintettség is lehet az oka.
Én erről úgy gondolkodom, nem csak, hogy személyes érintettség, hanem sőt, szerintem akkor tudunk egy területben úgy igazán szívből elmélyedni, hogyha van saját élmény. Tehát én 2019-ben kezdtem a Dr. Bánki Györgynél, én úgy hívom, hogy Gyuri, mert hogy nekünk így azért személyesebb a kapcsolódásunk. Akkor jártam az ő csoportjában, ami egy ilyen elméleti, gyakorlati jellegű csoport volt, és én magam egy ilyen párkapcsolatból jöttem ki. És aztán ez nagyon érdekes megvilágításokat adott arról, hogy az én származási családomban, főként a tágabb családban, hogyan jelent meg ez a fajta dinamika. És azért is gondolom, hogy fontos ezt így megemlítenem, bár tudom, hogy ez egy elég személyes behozás így részemről, hogy valóban a kapcsolatban amennyire sérülni is lehet, annyira lehet gyógyulni is. Tehát, hogy nagyon jó megtapasztalni azt is, amikor ezt át tudod dolgozni, és ebben el tudsz érni egy sikerélményt, és megélni azt, hogy azzal együtt, hogy ezt megéled, hogy átesel egy ilyen bántalmazó kapcsolaton, te még lehetsz egy teljes, integrált személyiség, és ennek az az egyik alapköve, hogy ezt át kell fájni, át kell szenvedni, és megdolgozni magad.
Sokan gondolhatják azt, hogy könnyű neked szerelembe esni, mert tudatosan is tudsz, hiszen volt is egy ilyen példát, hogy jó felismernünk, hogyha bizonyos saját önismeretünkön túlmutató pozitív jelzőkkel ruház föl minket a párunk, és én ott kicsit vitatkoztam is veled, hogy azért ez merőben nehéz, de közben meg eszembe jut, hogy pontosan ezért nincs könnyű dolgod, mert nem tudsz csak az érzelmeid után menni, csak az intuíciódra hagyatkozni, hanem bizony tudatosan élsz párkapcsolatban, nehéz dolog lehet. Szóval érzed néha ennek az átkát is, az minden áldásával együtt?
Igen, azért az nagyon fontos elkülöníteni, hogy az, hogy van egy szakmai szemüveg, az nem zárja ki azt, hogy te mint személyiség, mert hogy én is mint személyiség állandóan dolgozom magamon. Tehát ez így is van. Sok időt fordítok erre a fajta önmunkára. Nem zárja ki a saját gyarlóságaimat és tévegéseimet, és ezzel együtt így azt gondolom, hogy ez így oké.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Oké volt a beszélgetésünk is, ha már ezt a kifejezést hallottad, sőt, nagyon is oké volt. Egyetlen kérdés még a megbélyegzéssel kapcsolatban, csak hogy a társadalomnak, a hallgatóknak üzenjünk ezen a beszélgetésen keresztül is. Ugye többen az interjú alanyaim közül, főleg itt a személyiségzavarokat illetően mindig kijelentették, hogy nem a megbélyegzés hívei, de akkor mégis mit tegyünk, amikor felismerjük, amikor látjuk a jeleit? Gyakoroljunk önkritikát, nézzünk magunkba is, hogy viselkedjünk, mit tegyünk?
Hogy ne bélyegezzünk meg másokat.
Megbélyegzés helyett mondjuk.
Hát erre az egyik kézzelfogható gyógyír szerintem az önismeret. Tehát minél inkább nyitottak vagyunk arra, hogy kérdések között tanuljunk megélni, és kevésbé válaszok között. Ha ezt az élet szemléletet el tudjuk sajátítani, akkor szerintem a megbélyegzés is könnyebben elkerülhető.
És ugye ez mennyire így van, most eszembe jött, hogy a narcisztikus emberek azért hajlamosak megbélyegezni másokat, ugye? Tehát nekik mindig
igen,
van
véleményük. Igen, ez egy önmagába visszamenő, soha véget nem érős.
Na hát akkor már azt is tudjuk, hogy ha megbélyegzünk, akkor érdemes abba belegondolni, hogy nem véletlenül vagyunk-e narcisztikusak, vagy nem véletlenül narcisztikusak vagyunk-e. És hát nyilván félretéve a viccet, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és komolyan beszélhettünk a témáról. Üveges Anna volt a mai podcast vendége, a mai Spiritus vendége, pszichológus, integrál pszichológus jelölt, a Mindset Pszichológia munkatársa, ultrarövid terápiás konzulens, a szomatodráma hatásosságának olyan kutatója, akinek már könyve jelent meg a témában. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, és hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Bóna Judit. Adásainkat megtalálják a Képmás magazin hivatalos YouTube csatornáján és a Spotify-on is.